Szervusztok, jó estét mindannyiótoknak. Remélem, hogy jól vagytok ebbe a melegbe is, vagy most egy kicsit hűvösebb, de azért izzad az embert. Remélem, hogy tényleg, hogy jól vagytok. Áldott a dicséret, vagy a Szepi is mondta, Istennek a dicsérete. Azt mondja, hogy ő az ő övéinek a dicséreteik között lakozik, ezt mondja az írás valahol. És ez annyira így van, hogy Isten jelen van, amikor dicsérjük őt, jelen van, amikor föl van emelve. És egy rövid bevezető szeretnék nektek mondani. Lehet, hogy egy kicsit rendhagyó lesz, majd meglátjuk. De kérlek, hogy fogadjátok nyitott szívvel tényleg, és imádkozzunk is azért, hogy Isten használja. Úrunk, köszönjük neked, hogy te szolgálsz felénk a te jelenléteden keresztül, ami a dicséretekben jön felénk, és ugyanakkor így a te beszédedet akarod használni ma. Kérünk, hogy te add a te szellemedet, hogy megértsük, amit üzenni akarsz. Vegyél el olyan gondolatokat, vagy olyan hatást, ami megpróbálja eltakarni előlünk azt, amiről te beszélni akarsz. Ezen az Isten tiszteleten is csak kérünk, hogy te legyél közel így. Te nevedben kérlek, Jézus. Amen. És a megbocsátásról gondolkoztam, és emlékeztek, hogy az Úr Jézus úgy hal meg a kereszten, hogy azt mondja, hogy bocsásd meg nekik, Atyám, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Emlékeztek erre a mondatára az Úr Jézus Krisztusnak? És persze ő rá nézünk föl, és ma is ezt akarjuk tenni, ő rá emlékezünk. Ez Isten bárányára, aki odaadta az életét a kereszten. És a megbocsátásnak az alapja ugye az ő áldozata, az ő vére. A megbocsátásnak az alapja az nem az, hogy Isten, hát hogyha esetleg úgy gondolja, akkor majd megbocsát neked. Hogyha éppen jó napja van neki, akkor majd megbocsát neked, hogyha jó hangulatba találod. Meg hogyha eléggé nagy bűntudattal jössz elé, akkor megbocsát neked, hanem ugye megvan az alapja a megbocsátásnak. És a mi hitünkben mi Isten megbocsátását ünnepeljük. Az Úr Jézus Krisztust, aki a megbocsátásnak a személye, Isten azért küldte őt, hogy bárányként az életét adja, és erről sokat beszélünk, és tudunk erről. Azon gondolkoztam, hogy ebben a világban, amiben viszont élünk, olyan sok keménység van. És a megbocsátást szó szerint sátán így eltakarja az embereknek a szeme elől. Vagy pillanatnyi helyzetekben mi előlünk is. Ugye, és odaadja neked ehelyett azt a keménységet, hogy legyél olyan, aki szemet szemért, és fogad fogért akar, igaz? És ilyen a világ, ami körülvesz bennünket, hogy farkas törvények vannak, és hogyha valaki megmar, akkor te visszamarsz, meg hasonló. Éreztek ilyen fajta hatásokat így az életetekben? Hogy ez ott van, igaz? A légkörben ott van körülöttünk, és a megbocsátás, Istennek a természete, az pedig egy csoda, amikor valaki megérti. És meg akartam nézni, hogy hol van az első előfordulása ennek a szónak a Bibliában, a megbocsátás, és nagyon érdekes, mert a magyarban nem adja úgy vissza. Most nem is emlékszem, hogy mi az a héber szó, de az első előfordulása Kain és Ábelnek a történeténél van. Méghozzá a Mózes első könyve 4. fejezetében, a 13. vers, amikor ezt mondja Kain, hogy akkor mondta Kain az Úrnak, nagyobb az én büntetésem, hogy sem elhordozhatnám. És akkor így nézünk, de hát itt ebben nincsen benne a megbocsátás szó, nem? De ez a mondat inkább valahogy így hangzik az eredeti szövegben, hogy mondta Kain az Úrnak, nagyobb az én bűnöm, mint sem, hogy megbocsátathatna. És elkezdtem gondolkozni Kainon. És tudjátok, hogy mi az ő története, igaz? Hogy viszik az áldozatot, Ábel is, meg Kain is. És Isten elfogadta Ábelnek az áldozatát, a bárányról szólt, amelyik a megbocsátásról szólt, egy helyettes áldozatról szólt. Arról szólt, hogy nem mi önmagunkban tudunk jók lenni Isten előtt, hanem ugye egy helyettesítőnek meg kell halni. És aztán hozta Kain a muszkliával megtermelt gyümölcsöket, igaz? Amit ő elő tudott teremteni, és annak a legjavát odahozta Istennek, és azt mondja, hogy itt van, és ezt neked adom, és ezt neked csináltam. És Isten elfordult tőle, és nem fogadta el az áldozatot. És azt hiszem, hogy ebben van a kulcsa annak, hogy később Kain nem tudott helyreállni. Mert azt olvasod itt, hogy ugye utána az történt, hogy féltékeny lett a testvérére, mert ő el volt fogadva, megölte őt, és amikor Isten egyébként előtte figyelmeztette, hogy azt mondta, ugye, hogy a bűn a te ajtód előtt leselkedik, de te uralkodjál rajta. Kainnak nem volt egy olyan közössége Istennel, amiben ő ezt el tudta volna fogadni, és egy bűn legyőzte őt. De úgy legyőzte, hogy utána, amikor Isten kérdőre vonja őt, akkor nincsen megfelelő válasza. Ugye azt mondja, hogy még akkor is reakciós, és azt mondja, hogy én őrzője vagyok én a testvéremnek, miért rajtam kéred számol, hogy ő hol van? Egy keménység van a szívében, és aztán Isten mondja neki az ítéletet, hogy mi következik abból, hogy ezt elkövette. És ugye ez az, hogy Isten azt mondja, hogy gyakorlatilag, hogy legyen átkozott miatta, vagyis ő a földön, és ne teremjen neki gyümölcsöt a föld, és többet ne adja neki a termését. Ugye Kainnak ez volt, ebbe volt az ő büszkesége, hogy a föld terem, és ő termel, és dolgozik, és ez megtermi a gyümölcsét, és ott van, és ez összetöri őt, de nem jön vissza Istenhez. Hanem azt mondja, hogy túl nagy ez a bűn, amit elkövettem, mint hogy meg lehetne bocsájtani. Akarom kihozni ebből az egészből, hogy lehet látni az elejétől fogva, hogy nem érti az áldozatot. Nem érti a bárányt. Nem érti a megbocsájtást. Nem érti. Ő a saját erejébe bízik, és utána azt gondolja, hogy jogos az ítélet. És akkor az ő bűne, hogy arra nincs bocsánat. Nincs bocsánat, és nagyobb az, mint amit ő el tudna hordozni. Igaz? És nagyon érdekes, mert Isten egyébként azt mondja, hogy bárki, aki Kaint bántja, az, tehát védelem alá veszi. És azt mondja, hogy inkább aki megöli Kaint, 7-szer te megbüntettetik. Tehát látod, hogy Istennek teljesen más gondolatai vannak, mint Kainnak. De Kain nem érti Istent, és aztán elmegy, azt mondja, hogy kimegy Édentől keletre, kimegy Isten jelenlétéből egyáltalán, ahol meg lehet találni Istent, és a maga jogán megpróbál élni, és aztán várost épít, és civilizációt hoz létre, gyerekei születnek, akiket tanít erre a fajta kemény életre, amiben neki része van. Amiben nincsen helye megbocsájtásnak. És tudjátok, hogy van egy fia, vagy unoká, vagy nem tudom ki, aki aztán azt mondja, hogy ha Kainért 7-szeres a büntetés, aki meg, akkor a Lámekért, vagy nem tudom mi az ő neve, legyen 77-szeres, vagy valami ilyesmi nagy számot mond. Tehát, hogy ez a keménység, ami Kainban volt a gyerekeiben, még inkább megkeményedett. Miért? Azért, mert Isten jelenlétéből kijöttek, kívül voltak az Úr jelenlétén, nem értették meg az ő természetét, eltávolodtak tőle annyira, hogy nem értették meg Isten természetét. De mi belettünk hívva a kegyelem királyi székéhez, igaz? Mi megértettünk a megbocsájtásból valamit, lehet, hogy nem teljesen, de értünk belőle. És tudjátok, ez így van tényleg, hogyha valaki megérti a megbocsátást, az másnak is inkább kész adni megbocsájtást. Igaz? És erről tanított az Úr Jézus. Azt mondta ugye, hogyha valaki nem bocsátja meg az Atya fiának a vétkét, akkor börtönbe kerül az ő lelkébe. Egy olyan helyre, ahol meg kell fizetni az utolsó fillérig. Ha nem értem Istent, akkor utána nem fogok tudni sem magamnak megbocsátani, sem másoknak, amikor hibáznak. Pedig az élet, és biztos, hogy egyetértetek ezzel, tele van bűnnel. Olyan bűnnel, ami ellened irányul, vagy amit te csinálsz. Tele van vele a világ. Nem tudod kikerülni, nem tudod kivédeni, hogy a bűnnek ne legyen rád hatása. És persze a saját személyes bűnünkről mondja Isten nekünk, hogy, mint ahogy a Kainnak mondta, hogy ott van az ajtód előtte, uralkodjál rajta, nem kell beadnod a derekat. De mi van, amit mások követnek el, amit én nem tudok befolyásolni, és rajtam csattan az ostor, és választhatom azt, hogy kemény leszek, de akkor kikerülök Isten jelenlétéből. Vagy a saját bűnömmel kapcsolatban. Ugye választhatom azt, hogy azt mondom, hogy ez túl nagy bűn, ezt még az Isten se tudja megbocsátani, vagy ez az lenne az igazságos, hogy bűnhődjek érte, vagy hogy legyen. És hogyha így gondolkozok, nem értem meg Isten természetét, az ő kegyelmét, és nem tudok az ő jelenlétében maradni. Az Úr Jézus ott van a kereszten, és rajta elkövetik azt, ami tényleg megbocsáthatatlannak tűnne a mi szemünkben, nem? Vagy az is, tehát természetileg ránézek, és azt mondom, hogy ez megbocsáthatatlan. Itt van valaki, aki tökéletes, mindent jól csinál, mindenki csak szeretett és áldott. És van gonoszság, amelyik ellene megy, és lemészárolja őt. Van képük hozzá, sőt, bátran teszik ezt, és azt hiszik, hogy ez így rendben van, és nincs büntetés érte. Igaz? És ott van az Úr Jézus, és azt mondja, hogy bocsáss meg nekik, Uram, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Ők nem tudják, hogy mit cselekszenek. És ott van Isten természete, Jézus Krisztusban, aki a saját áldozatára tekintve azt mondja, hogy erre ne tekints, atyám, tekints az én áldozatomra, ami ezekért az emberekért van. És van az egész helyzetre, van egy feloldás, és van egy megoldás, és a keménység helyett ott van Istennek a hihetetlen irgalma és kegyelme. Igaz? És ez Istennek a trónja. Ehhez megyünk mi, az irgalom székéhez megyünk mi. Naponta ez a mi elhívásunk gyülekezetként, hogy őt képviseljük. És nehéz megbocsájtani. Sokszor nagyon nehéz ugye szembenézni azzal, hogy valaki nem lesz megbüntetve, mint a Kain nem lett megbüntetve, ugye egyrésztről, nem halt meg. Sőt, Isten várta vissza őt az ő jelenlétébe. Megvan a következmény, de mi nem tudjuk elengedni. És aztán közel jövünk az Úrhoz, és ott meglátjuk, hogy ő mindent elengedett. Mindenért felelősséget vállalt. Mindent. És azt mondja nekem is, hogy figyelj, el tudod te azt engedni, hogy te próbálj tökéletes lenni, meg te próbálj. Magadnak is meg kell bocsájtanod. Muszáj, mert az élet az ő trónjáról szól. Az élet az nem az én nagyságomról szól, mint a Kainé, igaz? Az élet az ő trónjáról szól. Az az ő áldozatáról szól, az az ő nagyságáról szól, és abban van élet, amikor a körül vagyunk együtt, meg a körül, annak a környezetében vagyunk bent. Úgyhogy bátorítani szeretek volna benneteket ezzel, legyünk Istennek a jelenlétében. Tényleg, ahogy a Szepi mondta, hogy el tudunk feledkezni magunkról, el tudsz feledkezni egy időre a saját hiányosságaidról, meg hibáidról, és tudod azt mondani, hogy erről mind Isten már gondoskodott, ez nem baj. És el tud engedni valaki másnak a hibáit, meg a hiányosságait, meg azt, amivel téged eltaposott, el tud ezt felejteni egy kicsit, és oda jön az ő trónjához, ahol ő azt mondta, hogy minden rendben van, minden el van intézve, el van boronálva, ez mind rendben van. És tudsz a békességet meríteni Istenből. Mert ha nem, ott marad a keménység a szívedbe, és nem fogsz tudni Istennel közösségben, nem fogod tudni megérteni őt. És gondolni fogod, hogy te érted az életet, és lehet, hogy kis civilizációt építesz magad, igaz? De nem fogsz tudni Istennel közösségben lenni. És ez egy nagyon nagy igazság. És akkora áldás. Tényleg ismerni Istent, így megérteni őt egy kicsit jobban, minden nap jobban. Úgyhogy Isten áldjon benneteket, csak ezt szerettem volna így megosztani veletek. És és most fogjuk venni a felajánlást, igaz, ahhoz lesz egy gyönyörű dal, a gyülekezet közössége, meg amiben meghívunk embereket, az ez a kegyelem királyi széka, igaz, a kegyelem trónja. Legyen elérhető. A felajánlás arra van, ugye, hogy a gyülekezet tudjon szolgálni ezzel az élettel emberek felé, a megbocsátás, a kegyelemnek az életével. Adjatok olyan szívvel, amelyik ezt tekintetbe veszi tényleg, hogy ha én bocsánatot nyertem, ugye hagyd legyen mások felé is, ez egy szabad út, hogy megértsék Istent, hogy közelíteni tudjanak felé. Urunk, kérünk, hogy áld meg ezt a felajánlást. Ma köszönjük neked, hogy mi közel jöhettünk a te trónodhoz, mert értjük azt, hogy igazából te rólad szól, a te áldozatodról szól minden, de amivel te körülveszel bennünket, amiért az életet adtad nekünk, ez volt, hogy megértsük ezt, Uram, és taníts bennünket, vezess bennünket egyénenként és gyülekezetként is, tényleg te körülötted együtt lenni, és a te megbocsátásodnak örvendezni. Áld meg ezeket a adományokat, köszönjük neked a dalokat, te meg amiben téged magasztalunk, áld meg ezt te nevedben most, amen.